Részletek Varga Mária, Ég és Föld között című könyvéből. Életrajzi vázlatok. Berger Otilia, aki később nevét lerövidítve az Oti nevet használta, az anyakönyvi bejegyzés szerint 1898. október 4-én reggel 4 órakor született. Szülőfaluja a dél-baranyai Vörösmart, akkor Magyarország, Mazmajevac néven Horvátország része. A bejegyzésben továbbá ezeket az adatokat olvashatjuk. Az édesapa Berger Lajos kereskedő, születése helye Tröpinja, életkora 38 év, vallása izraelita. Az édesanyja Krausz Ida, az anyakönyvi bejegyzés szerint 20, a valóságban azonban csak 18 éves, Laska falusi születésű, izraelita vallású. Berger Lajos első házasságából született Oszkár, a Krausz Idával kötött másodikból Otilia és Otto. A tekintélyes Berger családnak jól menő vegyes kereskedése volt Vörösmarton, s ennek volt egy baranya szerte híres textil részlege is. Otilia neve mellett a róla szóló legtöbb írásban ott áll még az Eszter név is, de ez az anyakönyvben nem szerepel. Gyerekkorában egy betegség vagy orvosi beavatkozás következtében hallását nagy mértékben elveszítette. Elemi iskolába a szülőfalujában járt, majd a magasabb leányiskola 6 osztályát Bécsben végezte kiváló eredménnyel, ahogy 1921-ben a Zágrábi Királyi Művészet és Iparművészeti Akadémiára való beiratkozásákor beírta. Ott kezdetben Maximilian Vanka, majd Jozsuf Jákovics, végül a neves Vladimir Becics tanítványa volt. Ebből az időből csak egy festménye maradt meg, egy Vladimir Becics felfogásában készült szoba enteriőr, a karton másik oldalán pedig egy megkezdett férfi arckép látható. A Zágrábi Akadémián, ahol 1926-ig tanult, nyilván nem találta meg azt a szellemi és művészi légkört, amelyben ki tudott volna bontakozni. Későbbi visszaemlékezéseiben a Zágrábi Akadémiát a hagyomány átadás unalmas helyszínének nevezte. Sérült hallása kezeltetésére 1926 nyarán a németországi Jénába utazott. Ez a fogyatékossága egész életében óriási hátrányt jelentett számára, ennek ellenére megtanult ezzel élni, főleg a száj mozgásáról olvasta le a szavakat. A falubeliek emlékeztek rá, hogy a hangos beszédet hallotta, és később hallott készüléke is volt. Mivel az anyanyelve, mint szüleié is, a magyar volt, és németül még serdülőkorában megtanult, ezzel a két nyelvvel nem voltak nehézségei. Viszont, miután később több nyelvterületen is élt, az új nyelv mindig újabb akadályt jelentett a számára. A Zágrábi Akadémián már a beiratkozásánál kérte, hogy németül vizsgázhasson, és bár 4 évet töltött ott, nem valószínű, hogy megtanult horvátul, hisz Zágrábi barátnőjével, Ivana Tomljanovicsal később is a német nyelvet használta. Hollandiával is ezen a nyelven beszélt és tartott előadásokat. Angliába kerülve, a hallássérültek iskolájában igyekezett elsajátítani az angolt. A Bauhaus. Ma a Bauhaus művészeti főiskola és az abból kiindult mozgalom világszerte ismert. A németek az elvesztett első világháború után elérkezettnek látták az időt, a Nietzsche által hirdetett minden érték átértékelésére. Ennek a gondolatnak a szellemi bázisa már évek óta érett, és a régi megszüntetése és az új megteremtése ekkor megvalósíthatónak tűnt. Walter Gropius fiatal berlini építész 1919-ben, miután átvette a Weimari Iparművészeti Iskola és a Nagyhercegi Képzőművészeti Főiskola vezetését, ezt a két intézményt összevonta, és átszervezte Staatliches Bauhaus néven. Hivatalba lépése után közzétette az alapító manifestumát az intézmény programjával, ennek lényege az alábbiakban foglalható össze. Az iparművészetet és a képzőművészetet, sőt a művészet minden ágát ideális egységbe kell foglalni. Az épület álljon a művészi tevékenységek központjában, mint ahogy ez a régmúltban is volt. Vissza kell térni a kézművességhez, a művészi tevékenység ennek a fokozása legyen. Meg kell teremteni a célszerűség és az esztétika egységét. Olyan formákat és termékeket kell létrehozni, az épülettől a lámpáig, amelyek a modern ember szükségleteit szolgálják, és ipari előállításra is alkalmasak. Az iskola célja a kiáltvány szerint a kor problémáit értő, a művészet iránt fogékony, széles látókörű, a környezet alakítására képes új típusú művészek képzése. Walter Gropius olyan jeles művészeket tudott intézményében tanárnak megnyerni, mint Paul Klee, Oskar Schlemmel, Vasily Kandinsky, Johannes Itten, Lionel Feininger, Joseph Albers és még mások, valamint a később meghívott Moholy Nagy László és Mies van der Rohe. Egy új modern embertípust kialakítani és annak a környezetét megformálni, továbbá a társadalmat megváltoztató erővé válni, ez volt a Bauhaus köré gyűlt művészi avantgárd igénye, törekvése. Az alkotásban nem egyszerűen elfogadni a szokványos, átörökölt elveket és megoldásokat, hanem a dolgokat teljesen újra gondolni és újonnan látni. Az iskola 6 évig működött Weimarban, de miután 1925-ben megvonták az intézménytől a tartományi támogatást, és ugyanez év őszén átköltözött Dessauba, ettől kezdve főiskolának nyilvánították, ez az időszak volt a Bauhaus fénykora. Az intézmény műhelyeit laboratóriumnak nevezték, itt tervezték új anyagokkal és eljárásokkal kísérletezve az ipari előállításra szánt mintapéldányokat. Gropius 1926-ban feladta az állását, az új igazgató Hannes Meyer a termékek gazdaságos előállítását és célszerűségét tartotta szem előtt. Luxus cikkek helyett mindenki számára megvásárolható közhasználati cikkekre van szükség, hirdette. Baloldali beállítottságú volt, igazgatósága idején a tanítványok is politizálni kezdtek, erre reagálva a város, melyet a kommunizmus vágyával elbocsátotta. Utóda 1930-tól Mies van der Rohe, későbbi világhírűvé vált építész lett, aki a munkákban elődjével ellentétben az esztétikai szempontokra helyezte a fő hangsúlyt. Bár sikerült politikamentessé tenni az intézményt, 2 év múlva, 1932-ben, miután az újonnan választott városi tanácsban a nemzeti szocialisták kerültek túlsúlyba, a főiskolát megszüntették. Ekkor a Bauhaus Dessauból Berlinbe kényszerült költözni, ahol azonban csak fél évig működhetett a nemzeti szocialisták hatalomra jutásukkor, 1933. áprilisában, az intézmény zsidó-marxista művészek menhelyének nevezték, és a kapuit lepecsételték. Bár mindössze csak 14 évig létezett, a Bauhaus ennek ellenére is a 20. század legjelentősebb és legnagyobb hatású iskolája volt az építészet, a festészet és a dizájn terén. Általánosan elfogadott megállapítás, hogy a Bauhaus nem csak a 20. hanem a 21. század művészete alakulásának is egyik legfontosabb tényezője lett. Nem stílus volt, hanem eszme, egy újfajta gondolkodásmód és életfelfogás, egy napjainkig ható kísérlet. Magyarok a Bauhausban. Az iskolában több magyar volt. Elsősorban Moholy Nagy László fotográfus, konstruktivista, festő, ipari formatervező, a Bauhaus iskola kiemelkedő tanára. Előbb jogot tanult Budapesten, majd rajzolni és festeni kezdett. 1919-ben Bécsbe emigrált, majd ott csatlakozva az emigráns magyar művészekhez és Kassák Lajos Ma köréhez, velük együtt Berlinbe költözött. És Gropius őt kérte fel a távozó Johannes Itten helyére tanárnak. Moholy Nagy átvette a fémműhely vezetését és a szövő szakon az előtanfolyamot. Konstruktivista munkássága befolyása volt a későbbi Bauhaus irányára. Hitler hatalomra jutásakor 1934-ben Amsterdamba, utána Angliába, majd az Egyesült Államokba emigrált, ahol megalapítója és igazgatója lett az 1937-ben megnyílt New Bauhausnak. Thank you. Berger Otti, a Bauhaus tanulója. A Bauhausba jelentkezőknek készmunkákat kellett benyújtaniuk, ezek alapján döntötték el, kit vesznek fel az intézménybe. A legtöbbjüknek már befejezett művészi, kézműves vagy más képzettsége volt. Az első szemesztert, az előtanfolyamot minden tanulónak el kellett végeznie. Ez elemi vizuális nevelés nyújtó kísérletek és felfedezések útján, és egyben próbaidő is volt. Ennek sikeres elvégzése után juthattak a különféle műhelyekbe, ahol a művészetivel párhuzamosan alapos kézműves kiképzésben is részesültek. Berger Otti 1926. decemberében 28 évesen érkezett Dessauba. Úgy tűnik barátságosan fogadták, az igazgató felesége Ize Gropius az év karácsonyán ezt írta a naplójába. Kalajevszkivel és Berger kisasszonnyal autótúrát tettünk. Otti 1927. január 1-től a Bauhaus növendéke lett. Az előtanfolyamot Moholy Nagy László és Vasilij Kandinszky vezetése alatt végezte. Moholy Nagy fontosnak tartotta valamennyi érzék fejlesztését, kiemelt súlyt fektetve a tapintásra, ami szerinte eddig a művészek képzésében elhanyagoltak. A tanítványokkal különféle anyagokból tapintótáblát készítetett. Ott egy keskeny fémszálszövéses alapra különböző vastagságú és színű fonalakból háromszögeket vart, és ezekben négyzet alakú színes papírdarabokat helyezett. Ezt a munkát Moholy Nagy az Anyagtól az építészetig című munkájában le is közölte, itt a tapintótáblák legsikeresebbjét. Kandinszky az előadásait színtannal vezette be, majd a formaképzés következett. Három alapformából indult ki, a háromszögből, a négyzetből és a körből. A formák és a színek kölcsönhatását, valamint a színpárok kontrasztját vizsgálták. A feladat a bennük rejlő feszültségek felderítése volt, és ezek alkalmazása a munkákban. Meggyőződése volt, hogy a festészetben megállapított elvek a Bauhausban tanított szakokban is érvényesek, ezért fölhasználhatók és továbbfejleszthetők. A képzés nem osztályokban folyt, mint az akadémiákon, hanem szakosított műhelyekben. A professzort formamesternek nevezték, ő végezte a művészeti oktatást, a műhelymester pedig a technikai ismereteket közvetítette. A művészet és a kézművesség egyesítését célzó korai fázis után Hannes Meyer és Mies van der Rohe igazgatósága idején megváltozott az intézmény irányultsága. Ez egyrészt neves művésztanárai, másrészt a kor és a művészeti irányok, mint például a konstruktivizmus hatására történt. A mesterek most már igényt tartottak a professzori címre, és a Bauhaus főiskola le. Berger Otti a szövőműhelyben. Berger Ottit az előtanfolyam elvégzése után a második szemeszterben a szövőműhelybe vették fel. Már korábban is, talán szülei üzletéből adódóan, vonzalma lehetett a textíliákhoz, még amikor Zágrában tanult textilmunkákkal vett részt egy kiállításon. Gropius szerint a szövőszak rendeltetése alkotó tehetségű emberek képzése, hogy munkáik majd a berendezésben nyerjenek felhasználást, és gyárilag is előállíthatóak legyenek. A Bauhaus egyedüli női oktatója, Gunta Stölz volt az műhelymester, az ő feladata volt megismertetni a tanulókat az anyaggal és a szövettel való bánásmóddal. A formamester a már akkor is neves Paul Klee volt. Esztétikáját Otti a tőle és a Kandinszkytól megtanult elvekre építette fel. Különféle típusú szövőszékek álltak a rendelkezésükre. Két műhelyük volt, a tanuló műhely, ahol a szövés alapjait tanulták meg, és a próbadarabokon kísérleteztek, valamint a produkció műhely, ahol a lakberendezéshez használandó, tehát a gyakorlati célt szolgáló anyagokat készítették el. Először mintadarabokat szőttek, megszámozták őket, ráírták az anyag szélességét és árát, majd albumokba rendezték. Ezek alapján kapták a megrendeléseket függönyanyagok, bútorbevonatok, fali kárpitok, asztalterítők készítésére. A munkákat a készítő megnevezése nélkül, mint Bauhaus terméket mutatták be és árulták a kiállításokon és a lépcsei mintavásáron. A tartományi segély mellett az ilyen bevételek is hozzájárultak az iskola fenntartásához. Az előre haladottabb tanulók, ha tervei kivitelezésre kerültek, részesedtek is a bevételből. Tevékenységük másik iránya a művészi igényű, egyedi darabok készítése volt. Ide soroljuk Berger Otti zongoraterítőjét, Továbbá a különféle eljárásokkal szült vagy csomózott szőnyegeit, mint például a gyermekszoba szőnyeget, és még néhány a Bauhaus archívumban őrzött darabját. Munkásságában idővel lassan háttérbe szorultak az ilyen igényű darabok, helyet adva a szerkezeti anyagok fejlesztésének. Amint egy 12 évvel később szülőfalujában készített utolsó munkája azonban, ismét az előbbiekhez tartozik. A 225x180 cm méretű gyapjúból csomózással készült szőnyeget a művésznő egy orientális értelemben vett ima szőnyeghez hasonlította. Ez a minden bizonnyal egyedülálló és értékes darab a II. Világháború idején eltűnt, létezéséről csak leveleiből tudunk. A szín felcsendül az anyagban. Paul Klee tézise szerint a természettudományokhoz hasonlóan a vizuális művészetekben is felelhetők törvényszerűségek. A mester célja az oktatásban a vonal, a forma és a szín közötti kapcsolatok és feszültségek felismertetése, valamint ezek alkalmazása a képtérben. A felület felosztásának rendszertanát tanulmányozva, a négyzet bizonyult számára a legalkalmasabb formának, módosításával számtalan lehetőséget nyílik a kísérletezésre, ismétléseivel el lehet jutni a saktábla mintához, diagonális felosztásával a háromszöghöz. Szerinte ezek a festészetben használt elemek átvihetők a textil megoldásokba is. Klee zenész családból származott, és maga is kitűnően hegedült. A szövést a zenéléssel hasonlította össze, és meg volt győződve róla, hogy a ritmus, a hangzás és a harmónia a textil munkákban is kifejezhető. Bizonyos, hogy melegbaráti kapcsolat volt Klee és Berger Otti között, akik kedvesen úgy emlegette tanárát, mint Klee papát. A mester is kétségtelenül sokra tartotta Otti munkáit, hisz tőle rendelt zongoraterítőt, amelyet a berlini Bauhaus archívumban őriznek. Egy zongoraterítő már magában véve is zene lehet, áramló, harmonikus melódiával és vibrálással teli, vallotta Otti. Klee művészi felfogásához hasonlóan ő is kapcsolatba hozta egymással a vizuális és az auditív tényezőket, és a textília esetében ezt kiterjesztette még a taktilitásra, a tapintásra is. Ha megfogjuk a kender vagy a gyapjú érdekességét, a szín felcsendül az anyagban. És állítom, ez a csengés gazdagabb, mint különben egy színösszhang. Egy szövet kézzel való érintése ugyanolyan szép érzést kelthet bennünk, mint a szemmel érzékelt szín, vagy a füllel érzékelt hangzás. Ezek a megállapítások szorosan kapcsolódnak a művésznő személyéhez, hallássérültsége folytán rendkívül kifejlett volt ugyanis a tapintási érzéke. A szövet kifejezés. Szövetek a térben című írásában Berger Otti összefoglalta a Bauhaus textil értelmezését, és az erre vonatkozó nézeteit. Ebben a szövegben az anyagot négyféle vizsgálatnak vetette alá, struktúra, textúra, faktúra és szín szerint. Ezt a beosztást Moholy Nagytól vette át, és alkalmazta a textilre. Berger Otti a legnagyobb súlyt a struktúrára, az anyag kötés szerkezetére helyezte. A dekoratív terveket elvetette, a szövet esztétikája és használhatósága volt számára a mérvadó. Miért kellene még virág, inda, ornamens? Maga az anyag él. Nem képeket akarunk, a lehető legjobb, a végleges élőanyagot akarjuk létrehozni, vallotta. Az akkori Bauhaus igazgató Hannes Meyer építész és Otti együttműködése igen sikeres volt. A Német Szakszervezeti Szövetség Meyer tervei alapján épült iskolájának Berger Otti 1928 és 30 között több mint 100 műsejem terítő tervet készített. Az iskola ünnepélyes megnyitásakor Otti Dubrovnikban tartózkodott, onnan gratulált egy képeslapon Meyernek. Annak ellenére, hogy jó barátságban voltak egymással, a munkájukkal kapcsolatos nézeteik különböztek. Meyer azt vallotta, hogy a textil tervek elkészítésénél nincs szükség művészi intuícióra, mert a használati cikk és a műalkotás két különböző dolog. Otti nem osztotta Meyer véleményét. Szerinte egy ipari dizájn akkor kiegyensúlyozott és jó, a célnak is, és az esztétikai elvárásoknak is megfelel. Berger Otti 1929. májusa és októbere közt Stockholmban egy szövőiskolában töltött egy úgynevezett külszemesztert, ma ezt féléves gyakorlati képzésnek neveznénk, ott előadásokat is tartott a Bauhausról. Azon kívül segített egy kiállítás berendezésében, melyen a Svéd Munkaszövetség meghívására a Bauhaus szövőszak munkáit mutatták be. 1929. novemberében Charles a szövőosztály tagjaival Berlinbe utazott, ahol egy kiállításon szép szőnyegeket és szöveggyűjteményeket csodáltak meg. Az ott töltött 3 nap alatt kétszer is voltak színházban Schiller Haramiák című drámáját, és Bertolt Brecht akkor új Koldus operáját nézték meg. Egy képes lap maradt meg ebből az időből, amelyet Moholina írt Ottinak olaszországi útjáról, Rapallóból, magyarul. Kedves Otti, nem tudom, hogy Dessauban van-e már, de mégis megpróbálom a kopogtatást. Hogy van a kisasszony? Kövér lett-e a hazai szereteten? És mit csinál a szövedefonoda? Münchenben láttam a kiállításon. Otti Berger.
A story about Minnie the Moocher. She was a red, a hot, huge cooter. She was the roughest, toughest, frail. Minnie had a heart as big as a whale. Heidi, 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 heidi.
Heidi, heidi,
heidi. King of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with people at the wheels. Hadi, 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 hadi,
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 hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi,
hadi, hadi, hadi, hadi, hadi,
hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi,
hadi, hadi, hadi, hadi,
hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi,
hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, vidám hangulatú fénykép maradt erről az ünnepéről. A lányok Otti csodakofferjából kikerült ötletes öltözetben, Otti a baranyai sokácok szép viseletében. Munkái a legjobbak közé tartoznak. Félállásban szerződtették, így maradt továbbra is a főiskolán. Szövetterveket készített Bauhaus produkciókhoz, ezzel párhuzamosan a textilipartól is kapott megrendeléseket. Néhány hónapig Gunther Stölzl helyettesítette, mint műhelymester. Berger Otti 1932 elején a Bauhaus zsűri tagja volt. A többi textilgyárral való jó kapcsolata folytán fontos ipari megrendeléseket is közvetített a Bauhausnak. Nem veszítette el azonban kapcsolatát Zágrábbal és az ottani művész barátaival sem. 1931-ben Bauhaus munkákkal részt vett a Zemlya csoport ott megrendezett 3. kiállításán. Az igazgatót Hannes Meyer baloldalinak minősítették, és tartományi rendelet alapján elbocsátották. Helyre a később világhírűvé vált Ludwig Mies van der Rohe került, akinek sikerült politikamentessé tenni a főiskolát. Gunther Stölzl feleségül ment egy a Bauhausban tanító palesztinai építészhez, ezért megvonták tőle a német állampolgárságot, s az intrigák miatt kénytelen volt elhagyni az állását. Előbb Anni Albers, majd októbertől 1932. februárjáig Berger Otti vett át a szövőműhely vezetését. A növendékek szerették, és őt kérték műhelymesternek. Föltételezhető, hogy az iskola vezetősége nem merte magát újabb politikai támadásnak kitenni Otti kinevezésével, mivel a fasizmus mind nagyobb térhódítása miatt erősödött a faji megkülönböztetés. Később forradalom tört ki a szövedében, amikor az új igazgató, Mies van der Rohe 1932. januárjában élettársát Lili Reich lakberendezőt a Bauhausban hozta, és őt nevezte ki műhelymesteré, Ottit pedig annak asszisztensévé. Otti szövettan, tervezést és anyagtan tanított, és a műhelyi felügyelete volt a feladata. Sok sikeres textil terv jött létre az elkövetkező hónapokban. A Bauhaus textiltervezői szak későbbi kutatói kétségbe vonták, hogy Reich is közreműködött ebben, hisz alig voltak ismeretei ezen a területen. Bergerúti hagyatékában azonban találtak utalást arra, hogy néhány tervet közösen készítettek. De minden valószínűség szerint az akkor elkészült három album nagy része Berger munkája. Ez év nyarát Otti Vörösmarton töltötte szüleinél. Szeptemberben pedig, mivel nem volt számára többi elfogadható a munkaköre, megvált a Bauhaustól, és Berlinben telepedett le. Egy hónappal később a Bauhaus is átköltözött Dessauból Berlinbe, ahol azonban csak fél évig működhetett. A nemzeti szocialisták hatalomra jutásukkor 1933. áprilisában az intézmény zsidó-marxista művészek menhelyének nevezte, és kapuit lepecsételte. Kutatómunka és laboratórium Berger Otti Berlinben. Berger Otti 1932. szeptemberében Berlin-Charlottenburgba költözött. A Bauhaustól vett szövőszékeket és önálló műhelyt rendezett be magának. Levelein a Bauhausban bevezetett kis kezdőbetűs írást alkalmazta. A szövés kutatómunka volt számára. A munkahelyét kísérleti műhelynek nevezte. Munkássága három területre irányult. Az első lakberendezési szövetek létrehozása szoros kapcsolatot tartva az építészekkel, a második a textilgyárakkal való együttműködés, a harmadik az anyagok továbbfejlesztése, új elgondolások kidolgozása és szabadalmaztatása. Walter Gropius kapcsolatot létesített Berger Otti és Siegfried Guédon, svájci építész és művészettörténész közt, aki a ma is létező Zürichi Mont Bedard lakberendezési szaküzlet egyik alapítója volt. Ez a kapcsolat meg is valósult. 1934-ben a Von Bedarf kiállításán a később világhírnévre szertett finn építész és designer Alvar Aalto bútorai és Otti Berger anyagai szerepeltek. Függönyanyagokon, asztalterítőkön és bútorhúzatokon kívül autó, vonat és repülőgépülés bevonatára szolgáló szöveteket tervezett. Európa több neves textilgyára tartozott a megrendelőik közül, ezen kívül művészi tanácsadóként is dolgozott. Ő volt az egyetlen a Bauhaus textilművészei közül, akinek sikerült szabadalmaztatnia a szöveteit. Egy drezdai gyár 1935-ben meg is kezdte egyik ilyen bútor szövetének gyártását. Céltudatosságának, szorgalmának és nem utolsó sorban képességeinek tudható be, hogy rövid időn belül ilyen megrendelőkre tetszett. Nemzetközi szakfolyóiratok hoztak tudósítást munkáiból, Budapesttel is volt kapcsolata. Mint külföldinek, évente meg kellett hosszabbítatni a Németországban a tartózkodási engedélyét. 1933 őszén kiadtak egy törvényt, amely szerint mindenkinek, aki a művészet és a kézművesség területén tevékenykedik, szakmájának megfelelő birodalmi kamarához kell tartoznia. Ezért ugyanaz év decemberében Otti fölvételért folyamodott a Képző és Iparművészek kamarájához, megjegyezve, hogy már 7 éve kitért a zsidó vallásból, és egyházi adót is fizet. Munkáiról fényképet küldött be, bizonyítva képességét. Sajnos eredmény nélkül kérelmét elutasították, külföldi és nem árja indoklással. Vajon mi lesz ebből? Hitler intézkedései a Bauhaus több volt tanárát és tanulóját is érintették, függetlenül a vallási hovatartozásuktól. Politikai támadások érték őket, nem kaptak megbízatásokat. Emigrációba kényszerültek, vagy szétszélettek a világban, magukkal vitték azt az életérzést, amit az intézményben magukévá tettek. Az Egyesült Államokban menekült Bauhaus művészek az 1933-ban megszűnt főiskola folytatásaként 1937-ben Chicagóban megalapították a New Bauhaust. Gropius lett volna az igazgató, őt viszont közben meghívták a Harvard Egyetemre, ezért maga helyett Moholy Nagy Lászlót ajánlotta. Az intézmény egy év után, továbbra is Moholy Nagy vezetése alatt, Chicago Institute of Design néven működött tovább, majd Illinois Institute of Design néven, mind a mai napig. Rayer Marcel 1935-ben Magyarországról Londonba, onnan 37-ben az Egyesült Államokba emigrált, ahol eleinte Walter Gropius mellett, majd 46-ig tőle függetlenül a Harvard Egyetemen tanított, később New Yorkban sikeres építészeti irodát vezetett. Az építészet vezetésével a New Bauhausban 1938-tól Otti élettársát, Ludwig Hilbersheimer bízták meg. A textil tagozat megszervezésével, a textil tagozat megszervezésére, majd vezetésére Berger Otti kapott meghívást, Ő viszont állampolgársága alapján a jugoszláviai kvótába tartozott, és így nem kapott vízumot az Egyesült Államokba. Ezért 1937. februárjában Gropius tanácsára Londonba költözött. Ott nem talált megfelelő állást, csak egyetlen vállalattól volt némi bevétele. Egy ideig Molly nagy első feleségénél lakott, máskor Breyer bocsátotta rendelkezésére a lakását távolét alatt, végül csalódottan visszatért Berlinbe. Onnan dolgozott tovább a zürichi Von Bedarf vállalatnak. A kedvezőtlen körülmények ellenére kitartóan folytatta munkáját, és új szövési technikákkal és új anyagokkal kísérletezett. 1937. szeptemberében újra átköltözött Londonba, majd Manchesterbe, a hallássérültek iskolájában angolul tanulni. Ismeretség hiány nem tudott bekapcsolódni az ottani kulturális életbe. Múzeumokat, kiállításokat látogatott, különösen egy Chagall festmény nyerte meg a tetszését. 1938. márciusában a Szigetországban is szabadalmat kapott egyik szövetére, azután néhány hétig ismét egy vállalatnak dolgozott. Érvényesülését nehezítette, hogy Angliában németnek számított. Ugyanebben az évben New Yorkban Bauhaus kiállítás nyílt, amelyen Berger Otti két szövete is bemutatásra került, és egy fényképsorozat dokumentálta munkáját. 1938. június 8-án megjelent a neve a munkatilalmat kapott iparművészek listáján, Berger Otti, mintatervező, Charlottenburg, Fasenance Strasse 13, zsidó. Barátai figyelmeztették, hogy a fasiszta rendeletek miatt ne térjen vissza Angliából a kontinensre. Édesanyja betegségéről értesülve 1938. augusztusában ennek ellenére Vörösmartra utazott szüleihez, élettársával, Hilbert Zöllnerrel együtt. Otthon Vörös Marton. Berger Otti 1938. szeptember 6-a és 1941. szeptember 29-e közt eltelt 3 évenek történéseiről az élettársának írt és általa megőrzött leveleiből tudunk. Ludwig Hilbersheimer, hogy elfoglalja új állását Chicagóban, 1938. szeptemberében hajóra szállt Angliában. Otti elkísérte Londonig. Utána meglátogatta barátait, az Otten házaspárt, akiknél személyes dolgait és szakmai dokumentációit, szövésmintáit hagyta, mielőtt hazautazott. Megkérte őket, hogy továbbra is őrizzék meg mindezt, amíg majd Amerikába utazhat. Londonból néhány nap múlva Prágába repült öccséhez, Berger Ottóhoz, aki ott és Karlsbadban dolgozott, mint divattervező és női szabó. Ez lehetett Otti első repülőútja. Amikor kezdetben ragyogó időben elindult a gép, gondoltam rád, írta Hébnek. Mindketten ég és föld között voltunk. Te a vizen, én meg a levegőben. Prágában az öccse várta. Izgalmas napjaik voltak a háborús helyzet miatt. Egész nap a rádiót hallgatták, mind nyugtalanítóbbak lettek a hírek. Otthon Vörösmarton sem volt jobb a hangulat. Hallgatták a svájci, a cseh, az osztrák és a magyar adók híreit a rádióban. A faluban rémhírek terjedtek. Sógornőjével Elzával átmentek a szomszéd faluba, a Duna partján fekvő Batinára, Otti útlevele ügyében. A hivatalban egy menekült danzigi mérnökkel találkoztak, akinek a története olyan szörnyű volt, hogy hallatán a hivatalnok és a két orvos is sírt. Ez a szörnyű antiszemitizmus. Mondjon bárki, amit akar, de ha van ilyen zsidó, mint az én édesanyám, akkor ez számomra még fölfoghatatlanabb, írta Otti keserűen Hilbne. Csehszlovákiában a Szudéta vidék Németországhoz csatolása után szintén feszült lett a helyzet, Otto és társa Karlsbadban elveszítették az üzletüket. Otti többször látta édesanyja szemét kisírva. A meleg őszi napokon a közeli Dunára járt úszni. Hangulata hullámzó volt, mint írta, egyszer boldog volt, hogy ebben a bolond időszakban a szülei mellett lehet, másszor meg kétségbe esetten vágyódott élettársa után. Egyik levelében arról írt, hogy barátnője Koka meghívta Zágrába, aztán meg, amikor barátnője Belgrádban volt, azt fontolgatta, hogy odautazik és angol órákat vesz. Sürgönyt kapott Gropiustól, aki kért tőle szövéstechnikai írást, módszertant, életrajzot és minden mellérhető fényképet saját és Bauhaus munkákról. Mindezt Otti eljutotta hozzá, de nem kapott hírt tőle, hogy miért kérte mindezt. Ősszel megkezdődtek az előadások a New Bauhausban. Otti, mint írta, nem tud betelni az örömmel, amiért élettársa ott van, és reméli, hogy sokat el fogott érni. A New Bauhaus tanárainak az új környezetben sok nehézséggel kellett megküzdeniük, elsősorban az új nyelvvel. Anyagi problémáik is voltak. Nem tudnak gazdálkodni, jegyezte meg Otti, nem csoda, mint professzorok. Az ottani kosz se felelt meg nekik, mire Otti feltette a kérdést, hogy nem alkalmaznak-e őt szakácsnőnek. Otthon nagy aggodalomban volt édesanyja betegsége miatt, csak szegény anyám meggyógyuljon, másként el sem tudom képzelni az életemet, írta Hilbnek. Több orvoshoz kísérte Eszékre, Zágrába, Bécsbe, majd amikor Dél-Baranyát 1941. áprilisában ismét Magyarországhoz csatolták Budapestre. Szomorúan panaszolta. Hilberlete, nem ismered, hogy megérthess, mit jelent ő nekem és mindnyájunknak. Nem tudom elmondani, mit érzek. Határtalanul szeretem. Otti és édesanyja 1938. októberében Prágába látogatott, megnézték a várost, és nagyon jól érezték magukat Otto vidám baráti körében. Hazafelé Bécsen átutazva meglátogatták az ottani rokonaikat, akiket viszont már kilakoltattak a lakásokból, és a város utcáin is rakásban álltak a kirakott bútorok. Bergernél látottak után lelkileg teljesen összetörten ért haza. Úgy tűnik, mintha egyszerre minden ajtó bezárulna előttem. Otti egyetlen gondolata a prágai utazás után, hogy ki innen gyorsan az élettársához. Beszerezte a szükséges iratokat és útlevélre folyamodott, közben Hilbtől garancia vagy meghívó levelet kért, amire majd az amerikai vízumhoz lesz szüksége. Arra is megkérte, hogy beszélje Molly Nagy Lászlóval és Ludwig Mies van der Rohéval az érdekében. A családban is nehezebb lett a helyzet, nem csak az édesanyja Ida volt beteg, az idősapa Berger Lajos is mind gyöngébb lett, és sokat kellett feküdnie. Az üzletöket az idősebb fivér Oszkár vezette feleségével Elzával. Öccse Otto hazajött, a Karlsbadi után a prágai üzletüket is be kellett csukniuk. Otto így fogalmazott egyik levelében. Mint valami rémálomban úgy járkálunk itt, mindnyáján lesújtva, céltalanul és kedvetlenül. New Yorkban a Museum of Modern Artban 1939. áprilisában Bauhaus kiállítás nyílt, amelyen Otti munkáit is bemutatták. Otti zágrábi unokafivére azt a tanácsot adta, hogy utazzon ki, mint turista a New York-i világkiállításra, onnan pedig Chicagóba. Ha magával visz a házassághoz szükséges minden iratot, ott rövid időn belül összeházasodhatnak. E szép terv megvalósításához Ottinak útlevélre lett volna szüksége, amit viszont mindeddig nem kapott. Hilberseimért szándéka is a házasságkötés volt. 1939. májusában azt írta Ottinak, hogy a régi tanítványa, Howard Dirstin meglepődött, hogy össze fognak házasodni, de nagyon jónak találja, mert így Otti kijöhet Amerikába. Hilberseimer kérésére a jó barát, Móri Nagy László 1939. júliusában meghívó levelet küldött, hogy azt Otti felmutathassa a hatóságnak, amikor útlevélért folyamodik. 10 nap elmúltával újraírt, és még hozzátette, hogy ha csak fél évre jöhet Otti, azzal is megelégednének, és hogy 1500 dollár fizetést fog kapni. A munkaügyi hivatalnak is írt Washingtonba, kérve őket hassanak oda, hogy Otti kapjon Belgrádban vízumot. Úgy látják, hogy az iskolájuk rangja és a munkájuk értéke gazdagodna Berger kisasszony szakmai tudása által, írta a New Bauhaus igazgatója. Otti 1940. februárjában garancialevelet kért Gropiustól, aki ezután levélben közölte Hillbel ahhoz, hogy ezt megtehesse, nagyobb pénzösszeget kellene letétbe helyeznie, ami nem áll módjában. Már semmiben sem tud hinni, itt a reményvesztetten Otti, csak él egyik napról a másikra. A szüret is elmulata nélkül, hogy a sok gondja mellett észrevette volna. Ponyvát olvas angolul, hogy ne kelljen gondolkodnia. Nem tudna élni, ha nem remélné, hogy egyszer Hilb mellett lesz. Újra Magyarország lettünk. Az anyaországtól a trianoni döntés következtében 1920-ban elszakított Dél-Baranya 1941. áprilisában ismét Magyarország része lett. Oszkárt, az idősebb fivért behívták munkaszolgálatra. Bergerné éjszaka a beteg férje mellett virasztott, 5 órakor kelt, ő helyettesítette Elza mellett Oszkárt az üzletükben. Otto és Otti is segítettek, ahol tudtak. Berger Lajos néhány heti betegeskedés után 1941. június 29-én 83 éves korában meghalt. Otti erről egyik levelében részletesen beszámolt élettársának, és elmondta, hogy a temetésen ott volt az egész falu, és hogy csak egy fekete tömeget látott egy vég nélküli gyászmenetet. Oszkárt csak a temetés idejére engedték haza a munkaszolgálatból. Az édesapa elvesztése nagyon megviselte a családot. Bergerné unokahúga újszülött gyermekével 3 hétig náluk tartózkodott Vörösmarton, röviddel a szülés után meghalt a férje. A kisbaba örömet és vigaszt hozott a házba. Talán látjuk még egyszer egymást, írta Otti élettársának szeptember 4-én utolsó eletti levelében. A legutolsó életjel, amit Ludwig Hilberseimerhez eljutott, 1941. szeptember 29-én kelt Vörösmarton. Nem tudjuk, mi volt az oka, hogy a leveleiket nem továbbították. Arra kell következtetni, hogy felsőbb utasításra a zsidók levelezését visszatartották. Tudomásul van róla, hogy Weininger Andor 1943. május 10-én írt Ottinak, de ez a level ismét a feladóhoz került, kézbesítés helyett a posta valószínűleg visszaküldte. Berger Ottitól a Hilberseimerhez eljutott utolsó levele után eltelt 2,5 évből nem maradtak írásbeli nyomok. Hogy mikor engedték haza az idősebb fivért Oszkárt a munkaszolgálatból, pontosan nem tudjuk. Ott is sok időt tölthetett rákbeteg édesanyja mellett. Minden bizonnyal befejezte azt a csodálatos, de sajnos nyoma veszett szőnyeget, amelyet 1940 őszén elkezdett. A kor legszebb szőnyegét. Berger Lajosné Krauszida hosszú és súlyos betegsége következtében 1944. március 1-én meghalt. Ama már alig megközelíthető, Gazalbenőtt Vörösmarty zsidó temetőben nyugszik a férje mellett. 3 hónappal később megkezdődött Baranyában is a zsidók deportálása. Bergerék felszólítást kaptak, hogy május 29-én jelentkezzenek Mohácson. Amikor Oszkár, Elza, Otti és Otto vasútállomásra mentek, az elmondások szerint a fél falu kikísérte őt.
When all the world is a hopeless jumble and the raindrops tumble all around, heaven opens a magic lane. the clouds darken up the skyway, there's a rainbow highway to be found, leading from your window pane to a place behind the sun, just a step beyond the rain. Upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Ott jött Cseberger Otto 1945. márciusában, mint egyedüli a családból, visszatért a haláltáborból Vörösmartra. Augusztus 10-én levelet írt Hilber Szajmennek Chicagóba. Kedves Hil, végre írhatok neked. Biztosan nagyon meglepődsz, mert ha vártál is levelet, nem tőlem vártad. Csak magamról írhatok, mert a családunk többi tagjáról jelenleg semmit sem tudok. Először is közlöm veled, hogy Ottit, Oszkárt, Elzát és engem 1944. május 29-én egy magyarországi koncentrációs táborba vittek, ahol 5 hétig maradtunk. Onnan Auschwitz-Birkenauba vittek, ahol szétválasztottak bennünket egymástól, és attól kezdve mind a mai napig semmit sem hallottam róluk. Nem tudom, hol vannak. Engem az oroszok szabadítottak ki 1945. január 29-én Auschwitzból, ahol voltam. Márciusban szerencsésen hazaértem Zmajevacra. Várok hírt tőlük. Várom, hogy talán egyszer csak váratlanul hazaérnek, de félek, hogy nem. Néhányan, akik különféle táborokban voltunk, hazajöttünk, de azok, akikre várok, azok eddig még nem. Sokan még Németországban várnak a hazaszállítatásukra, de nagyon lassan, ha ennek a dolgok. Nagyon félek, hogy otti nővéremet megölték a németek gázzal, mert csüket volt. Oszkár bátyám cukorbeteg volt, és nagyon keveset evett. Elza is beteg volt. Ezért nagyon félek, hogy soha többé nem jönnek vissza. Az a kérdés, hogy hová kerültek. Ha szerencséjük volt, és Ausztriába, akkor talán még hazajönnek. De a Németországba akkor nem gondolom. Kedves Hill, hosszú történet lenne, ha leírnám, hogy mit szenvedtünk. Igaz, én csak 9 hétig dolgoztam nagyon nehéz munkát, de azokat a heteket soha nem fogom elfelejteni. Embertelen munka volt. Levelét így zárta. Remélem válaszolsz a levelemre, boldog lennék, ha láthatnám annak az embernek a kézírását, akit ott is szeretett. A levél közvetítő által íródott nehézkes stílusban és angol nyelven. Érthetetlen, hogy miért nem németül, hisz Otto tökéletesen beszélte ezt a nyelvet. Egyébként a Bauhausosok és professzoraik is kivándorlások után kizárólag, eleinte hibásan, angolul leveleztek egymással. A nyilvánosságban még beszélgetésük is ezen a nyelven folyt. Arra lehet következtetni, hogy akkor, röviddel a háború után, az emberek nem akarták maguknak, mint német anyanyelvűt, vagy akár mint németül beszélőt felfedni. Több mint 3 hónapig tartott, míg Berger Otto levelet Chicagóba ért. Ludwig Hilbersheimer szintén angolul válaszolt. Ottit illetően ő is a legrosszabbtól tart, írta, de még reméli, hogy nem így van. Továbbá kéri, ha bármit megtud róla, tudassa vele. Ha tudná, hogy melyik táborba vitték, talán kideríthetné, hogy mi lett vele, írta. Berger Otto halálának dátumát több életrajzza 1944. április 27-ére teszi, amikor pedig még Vörösmarton tartózkodott. Csak elhurcolásának dátumát ismerjük, ez 1944. május 29-e, halála pontos időpontja ismeretlen. Valószínűleg még 1944 folyamán 46 évesen megölték, hisz halláskárosodása folytán testi fogyatékosnak számított. Öccse sokáig bánkodott még azon, hogy amikor Auschwitzban elkülönítették a fizikailag erősebbeket a gyöngébbektől, azt tanácsolta neki, hogy álljon az utóbbiak közé. Arra gondolt, hogy nővérét így majd könnyebb munkára fogják beosztani. Ott itt 1946-ban halottá nyilvánítatta. A Vörösmarty zsidó temetőben sírkövet állítatott az Auschwitzban maradt családtagjai emlékére. Berger ott itt elfelejtették Vörösmarton, tulajdonképpen nem is ismerték igazán. És a II. Világháború után az átélt borzalmakra nem is akartak visszaemlékezni az emberek. Így történhetett, hogy az, aki az 50-es években került a faluba, nem hallott a létezéséről. Berger Otti után. A Bauhausosok később elmondásaikban, följegyzéseikben Berger Ottira, mint jókedélyű, szórakozni és táncolni szerető életvidám barátra emlékeztek. Kétségtelenül egyike volt a múlt század 20-as, 30-as évei új nő típusának, úszott, szeretett táncolni, cigarettázott, szívesen viselt nadrágot. Hilbert Zeimer egyik tanítványa később elmondta, hogy attraktív és körülrajongott egyeniség volt a Bauhausban. Ugyanettől a visszaemlékezőtől tudjuk, hogy Hilbert Zeimert nagyon megviselte Otti halála. Egyeniségéről és érzelmi életéről képet kaphatunk a hűbarát Hilbert Zeimer által megőrzött leveleiből, amelyekből ebben az írásban is idéztünk részleteket. Hogy mi lett a csodálatos szőnyeggel, hova került, lappang-e valahol, nem tudjuk. Bergerék minden tulajdonát széthordták, így valószínű, hogy sosem látjuk meg azt a darabot, amelyet Otti egyik levelében a kor legszebb szőnyegének nevezett. Bár a textil designer fogalmát csak a II. Világháború után kezdték használni, Berger Ottit munkamódszere alapján már a 30-as években így határozhatjuk meg. A Bauhausban kialakított lakás és használati textília, amelyet Berger Otti is képviselt és továbbfejlesztett, meghatározójává és iránymutatójává lett az ilyen rendeltetésű szövési technológiának egészen a 21. századig. Bár aktívan csak mindössze 10 évig dolgozott, Berger Ottit még így a torzóban maradt munkássága alapján is legjelentősebb Bauhaus textilművészek közé sorolják. Minden bizonnyal tudatában volt textilterve és instrukciói jelentőségének, hisz amikor már alig volt reménye, hogy kijuthat az Egyesült Államokban, nyomatékkal kérte élettársát ezek megőriztetésére. Nem tudjuk, csak találgathatjuk, hogy hogyan alakult volna a karrierje, és milyen eredményeket ért volna el, még el, a munkásságát folytathatta volna. Ize Gropius egy későbbi levelében így jellemezte Berger Ottit. A Bauhausban szinte senki más nem értette meg olyan tökéletesen, és nem alkalmazta olyan sikeresen azokat a munkamódszereket, amelyeket férjem igyekezett kialakítani a Bauhausban töltött 9 évi munkássága alatt. Thank you.